Köszönjük ezeket a szép énekeket. Jó Isten dicsérni és áldani az ő kegyelméért. Benne vagyunk a nyárban, és a nyárnak az egyik fő szenzációja, hogy akinek kertes háza van, az valószínűleg föl tud állítani a kertjében valamilyen medenceféleséget. Lehet, hogy már van is telepítve egy medence. Láttátok itt a gyerektáborban is az egyik fő attrakció. Az ugrálóvá mellett a medence volt. És hát a medencével van annyi teendő, hogy rendszeresen szűrni, tisztítani kell a vizét, mert különben megtelepednek benne a kívülről jövő szennyeződések, azok mindenféle élőlények képződnek benne, ott életre kell a medence, és ha nem szűrjük folyamatosan a vizet, akkor gyakorlatilag pillanatok alatt bealgásodik, és befullad az egész medence. A gyerektáborban Fodor Alex volt a felelős, aki rendszeresen cserégette a szűrőket a szűrőrendszerben, és így tartottuk tisztán a medencét. De miközben nem voltunk a táborban, nálunk otthon nem volt senki, vagy legalábbis nem volt olyan, aki gondozta volna a medencét, hogy mire hazaértünk, befulladt teljesen a medence. Úgyhogy a tegnapi napom egy jó része arra ment rá, hogy próbáltam életet lehelni a medencébe, és gondolkodtam, most leeresztem a vizet, cseréljem le, vagy szűrjem ki. Hát végül is az utóbbi mellett döntöttem. Elég kemény feladat volt. Kell egy szűrő a medencébe, különben befullad a vize, és használhatatlan lesz. Ahogyan a medencéhez kell szűrő, ugyanúgy Isten a mi testünkben is elhelyezett szűrőket. Ugye van a májunk, a vesénk, most nem tudom, hova mutassak, nem tudom éppen hol van. Általában ugyanott, de nem tudom melyik oldalon. Ugye ezek szűri ki azokat a méreganyagokat, amik bejutnak a szervezetünkbe, vagy ott felhalmozódnak. A héten nagyon jó volt találkozni Besenyei Józsival, jött kedden az imaórára. És jó volt beszélni arról, hogy Ágoston, akinek ugye a testében vesét kellett beültetni, mert az ővé nem működött, milyen jól viseli, és hogy már föl is szeret, kicsit meg is emberesedett, és megmaradt benne ez az új vese, és dolgozik. De ugye akinek nem dolgozik a veséje, annak gyakorlatilag 2-3 naponként vér frissítésre, vér tisztításra kell járnia, mert olyan gyorsan felhalmozódik a szervezetünkben a méreganyag. Úgy gondolom, hogy Isten nem csak a fizikai testünkre gondolt, amikor ezeket a szerkezeteket elhelyezte bennünk, hanem a lelki életünkre is gondolt, és a lelki életünknek is van egy szűrője, ami folyamatosan tisztítja az életünket, és segít abban, hogy ne fulladjon be az életünk, hogy ne fáradjunk meg, hogy ne keseredjünk meg, hogy ne tántorodjon el a szívünk attól, hogy Istennel együtt járjunk. És ez pedig a bűnvallás, vagy a bűnnek a rendezése Istennel. És ma fogunk beszélni az evangéliumi jártasság sorozatunkban az evangéliumi bűnvallásról, hogy mit jelent az, amikor az evangélium igazságaira alapozva fordulok Istennel, vagy Istenhez az én bűneimmel. De tudjuk nagyon jól Isten igéjéből, hogy amikor ezzel a témával foglalkozunk, akkor óvatosan kell kezelnünk ezt a témát, mert Jeremiás könyvének a 17. fejezetében, a 9. versben azt olvassuk, hogy csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan. Ki tudná kiismerni. A szívünk hajlamos arra, hogy becsapjon bennünket, félrevezessen minket, és olyan igazságokat hitessen el velünk, ami aztán egy rossz életgyakorlatot eredményez az életünkben. Éppen ezért, amikor a bűn kérdésével foglalkozunk, amikor a bűn kezelésének a kérdésével foglalkozunk, akkor fontos, hogy megalázzuk magunkat, és Isten elé járuljunk, és ahogyan a 139. Zsoltárban is olvassuk, 23. versben, úgy kérjük Istent, hogy Istenem, vizsgálj meg, ismerd meg a szívemet, próbálj meg, ismerd meg a gondolataimat, nézd meg, nem járok-e helytelen, téves úton, és vezess az örökké valóság ösvényeink. Ez a mi imádságunk, ma így készülünk Isten igéjére, és annak a hallgatására, és szeretnék felolvasni egy hosszabb igeszakaszt János első leveléből, ami nem alapigéje lesz a mai igehirdetésnek, hiszen egy témát dolgozunk föl, de mindenféleképpen fogunk róla beszélni. Mégpedig János első leveléből az első rész 5. versétől a második rész 6. verséig. Fennállva hallgassuk Isten igéjét, és majd utána imádkozunk. Tehát János első levele, első fejezet 5. verstől a második rész 6. verséig. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot. Ha pedig világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért is. Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja, hogy ismeri őt, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljes élet az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Imádkozzunk. Drága Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy az életünket megtisztítottad az Úr Jézus Krisztus vére, halála és feltámadása által. De köszönöm neked, Urunk, hogy te nem hagytad itt abba a te munkádat bennünk, hanem meg akarod tisztítani, meg akarod szentelni, tökéletesé akarod tenni az életünket, hogy egyre inkább azon az úton járjunk, amin Jézus Krisztus is járt, hogy világosságban legyen az életünk, hogy betölthesse azt a célt, amire megalkottál, amire elhívtál bennünket. Segíts ma nekünk, amikor hallgatjuk a te ígéret, hogy hadd tudjuk megvizsgálni a szívünket őszintén, hadd tudjuk meglátni, hogy mi az, ami benne van, mi az, amit elhittünk, amit esetleg rosszul gyakoroltunk eddig az életünkben, és mi az, amin te változtatni szeretnél. Szeretnénk dicsőíteni téged az életünkkel, és most leginkább azzal, hogy rád figyelünk, és kérlek szólj hozzánk, változtass meg a szívünket, szükségünk van rád. Ezt kérjük az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. A bűnvallás témaköre jön tehát most elénk, és amikor a bűnvallásról beszélünk, akkor fontos először beszélnünk arról, hogy könnyen esünk hívő keresztényként is a szélsőségeknek a csapdájába. Nagyon hálásak vagyunk a reformátoroknak a szolgálatáért és a munkájáért, mert a reformátorok Luthertől kezdve ismerték fel újra azt, és hirdették Isten igéje alapján, hogy a mi megváltásunk és a mi megigazulásunk nem a saját képességeink, nem a saját cselekedeteink eredménye, hanem Isten munkája. Az Efézusi Levél 2. fejezetének a 8.-9. versében azt olvassuk, kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Csodálatos felismerés ez, amikor megértjük, hogy Isten ajándékba adja nekünk az új életet, ajándékba adja nekünk azt, hogy minket igaznak fogad el Jézus Krisztus miatt. Mégis Tim Keller, aki ennek a sorozatnak a megalkotója, és akinek a gondolatai alapján az elmúlt sorozatot és ezt az egész folyamatot végigvesszük, azt mondta, hogy amikor ő egyetemre járt a Cromwell teológiai főiskolára, volt ott egy előadója, aki különösen is az ébredésnek a témakörével foglalkozott, hogy Isten hogyan ad ébredést az ő egyházába, az ő népe közé. És ez a Richard Lovelace nevű teológus, illetve professzor azt mondta, hogy ő úgy látja, hogy bár nagyon sok keresztény elfogadja értelmével a reformátoroknak a tanítását, hogy a mi megváltásunk és a mi megszentelésünk Isten munkája, mégis úgy élnek, minthogyha az Istentől való elfogadottságunk azon múlna, hogy mennyire jutunk előrébb a megszentelődésben. Azaz, Isten annál jobban elfogad, gondoljuk így, annál jobban elfogad bennünket, minél inkább megtisztul az életünk a bűnöktől. És bár talán nem ezt valljuk a mi hitvallásunkban, de az életgyakorlatunkban nagyon sokszor ezt éljük meg. És a bűnvallási gyakorlatunkban is sokszor ez jön elő. És kétféle szélsőség kapcsolódik ehhez a gondolkodásmódhoz. Az egyik az, amikor úgy gondoljuk, hogy Isten bár szeret engem, de mégis annyira szent, hogy nekem tennem kell valamit azért, és nyilván ez a valami tétele, ez az igazságnak való engedelmesség és a bűnöktől való megtisztulás, tennem kell valamit azért, hogy kiérdemeljem a jó indulatát, az ő szeretetét, az ő befogadását. Amikor így gondolkodunk a megszentelődésünkről, akkor azt reméljük ettől, hogy majd Isten elfogad a megszentelődésem miatt, és szeretetével vesz körül. Nem Krisztus érdeméért, nem az Atya által befogadott gyermekként részesülök ebben, hanem azért, mert az én életem egyre jobban megváltozik, és egyre többet teszek az Istenért. Amikor így gondolkodunk, ez van a fejünkben, akkor a bűnvallásunknak a célja, hogy visszakerüljünk az Isten jó indulatába. Hogy újra részesüljünk az ő szeretetéből. Hogy megszerezzük az Istennek a jó akaratát az életünkre nézve. Hogy megmeneküljünk a ránk váró esetleges rossz következményektől. Hogy előrébb jussak, úgymond Istennél a ranglistán, hogy kicsit közelebb kerüljek hozzá. Lehet, hogy te is gondolkodtál már így az életedben, hogy ha nem valok bűn, bizony bajba kerülhetek. Meddig mehetek el bűnvallás nélkül? Nem kockáztathatok. Vagy lehet, hogy te más lelki alkat vagy, és te inkább keseregsz a bűnöid miatt, és azt mondod, hogy jaj, már megint újra meg újra elestem, már megint nem sikerült megállnom. Szentebb akarok lenni, közelebb akarok kerülni Isten szeretetéhez. És akkor is, hogyha nincs konkrét bűn esetleg az életedben, amit észrevennél, valami biztos van, ezért valamit meg kell vallanom Istennek. És úgy valljuk meg a bűneinket, mintha azáltal, mintha az egy eszköz lenne arra, hogy az Isten szeretetét, az Isten befogadó kegyelmét, a gyermekséget és annak az azzal járó örömöket, azokat megszerezhetnénk és birtokolhatnánk. Természetesen ennek a fajta gondolkodásnak, amikor úgy gondoljuk, hogy a megszentelődés által kerülünk, úgymond az Isten szeretetébe, az az eredménye, hogy az életünket sokszor összehasonlítjuk. Összehasonlítjuk másokkal. Lehet, hogy valamelyikünknél, akik esetleg olyan lelkialkatok vagyunk, egyfajta magabiztosság alakul ki. Én tettem eleget azért, hogy Isten szeressen. Egyfajta lelki büszkeség. Egyfajta képmutatás. Képmutatás azért, mert ugyan Isten büntetésétől meg akarunk menekülni a ránk váró haragtól, szeretnénk közelebb kerülni az Isten jó akaratához, de azért nem akarunk lelepleződni mások előtt. Vagy pedig éppen, ha olyan lelkialkatok vagyunk, akkor elkeseredünk, és teljesen feladjuk, mert azt mondjuk, hogy képtelenek vagyunk megfelelni az Istennek. Képtelenek vagyunk megváltozni. És egy állandó önmarcangulásba, önsajnálatba, erőtlenségbe megy az életünk, és végül kiszáradunk teljesen ettől a bűnharctól. Azért, mert az Istennel való kapcsolatban túlhangsúlyozzuk a törvényt és a megszentelődésnek a szerepét. És úgy gondoljuk, hogy a mi megszentelődésünk által fogad el bennünket Isten. Van egy másik véglet is, ami jellemző lehet a keresztényekre. Ez pedig az, amikor nem a törvényt hangsúlyozzuk túl, hanem az Isten elfogadó szeretetét. És talán nem ezt hisszük, de valahogy így fogalmazzuk meg magunknak, hogy Isten szeret és elfogad teljesen függetlenül attól, hogy hogyan élek, vagy mit hiszek. Hiszen olyan nagy az Isten befogadó szeretete. Esetleg még hozzá is tesszük, hát végül is elég jó vagyok, de legalábbis jobb, mint az átlag. És ennek a gondolkodásnak is valahol az az alapja, hogy az Isten befogadó szeretete és az én jóságom, amit eddig elértem, együttesen elegek arra, hogy Isten szeretetében, Isten befogadó szeretetében részesüljek. Persze nyilván ebben, aki így gondolkodik, az annyira túlhangsúlyozza az Isten elfogadó szeretetét, hogy már szinte nem is lesz szükség arra, hogy én a bűneiben foglalkozzak. És az ilyen életre jellemző az, hogy a bűnvallásom nagyon felszínes, nagyon felületes, és rendkívül ritka. Talán lehet, hogy úrvacsoránként egyszer megvallom a bűneimet, vagy amikor felszólítanak rá, akkor megvallom a bűneimet. De akkor sem konkrétan, mert nem is jut eszembe tulajdonképpen, hanem csak úgy általánosan. Hát igen, elismerem, hogy bűnös vagyok. De azért titkon a szívem mélyén úgy gondolom, hogy elég jó vagyok Istennek ahhoz, hogy szeressen. Vagy a bűnvallásom csak a cselekedetek szintjén valósul meg. És nem nézek mélyebbre. Csak azt, ami a környezetemhez képest úgy nagyon durván erőt az életemben, azt megvallom Istennek, de ennél mélyebbre nem megyek a szívemben. És ha bármelyik szélsőségben van az életünk, akkor tulajdonképpen önmagunkat csapjuk be. Ahogyan itt a felolvasott igében is szó van erről. Önmagunkat csapjuk be. Önmagunkat csapjuk be kétszeresen is. Egyrészt azért, mert úgy gondoljuk, hogy valamit tehetünk azért, hogy Isten szeretetében részesüljünk. Valamit tehetünk azért, hogy Isten jobban elfogadjon bennünket, és befogadjon a szívünkbe. És azért is, mert esetleg itt, aki a második kategóriába tartozik, úgy gondoljunk, hogy Isten szeretete már a miénk, akkor nem kell a bűneinkkel foglalkozni. Ugye, ahogyan itt a János első levelében olvassuk, ha azt mondjuk, nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincsen meg bennünk az igazság. Tehát amikor Isten törvényét, vagy Isten szeretetét túlhangsúlyozunk az életünkben, akkor a bűnvallás vagy félelemből, számításból tesszük meg, vagy pedig egyszerűen teljesen elhanyagolom az életemben, és csak általánosságban vallom meg a bűneimet, mert úgy gondolom, hogy amit eddig tettem, ahogyan éltem, az már elég arra, hogy Isten elfogadjon. Fontos, hogy visszatérjünk a bűnvallásban is, az életünk megtisztító tevékenységében, az evangélium alapjaihoz, és az evangélium hirdetett igazsága alapján gondolkodjunk a bűneinkről és annak a megvallásáról. Mik ezek az alapok, amikre gondolhatunk? Hát az első és legfontosabb talán azzal kezdenénk, hogy milyen Isten személye, hogyan kell Isten személyéhez viszonyulnom. Talán eszünkbe juthat az a jelenet, amikor Ézsajás, nem tudjuk pontosan, hogy testben vagy csak látomásban, de minden esetre azt írta Ézsajás, hogy ő látta, ahogyan Isten tróntermébe lép. Ahogyan megjelenik ott Isten tróntermében, hallja, ahogyan az angyalok folyamatosan azt hirdetik, és azt énekelik Isten jelenlétében, hogy szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. És az önkéntelen reakciója Ézsajásnak az, hogy leborul, és azt kiáltja, hogy elvesztem. Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Az első és fontos dolog, amit látnunk kell, hogy Isten mérhetetlenül szent, és felfoghatatlanul más, mint amilyenek mi vagyunk. Hogy a mi bűneink, a mi bűnös életünk, az sérti az Isten szentségét. Ezért mondja azt Ézsaiás könyvében az Úr az ő népének, hogy nem az Úr köze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, és vétkeitek miatt rajtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. A bűnnek az a következménye, hogy én eltávolodom az Istentől, el vagyok tőle választva. És amikor bűnt teszek, ez sérti az Isten szentségét. És amikor a bűnbánatra gondolunk, akkor az első dolog, ami eszünkbe juthat, hogy a bűnbánatban, a bűnvallásban én kifejezésre juthatom azt, hogy Uram, én sértem a te személyedet. Azzal, amit teszek, szembefordulok veled, azzal, amit gondoltam, mondtam, lázadok a te tökéletes szentséged ellen. És egyre inkább fontos, hogy a hívő ember életében ez ne csak az értelmében fogalmazódjon meg, hanem a szívében is, hogy Uram, én bántottam a te személyedet. De fontos, hogy tovább menjünk és lássuk, hogy nem csak az Isten személye és az ő szentsége az, ami hat, ami bűn, és meghatározza a mi bűnvallásunkat, a mi bűnbánatunkat, hanem a mi állapotunk. Ugye már említést tettem erről, mert beszéltem róla, hogy a mi bűneink miatt vagyunk elválasztva Istentől. Dávid, aki Isten embere volt, és aki rendszeresen közösségben volt Istennel, és ment Isten jelenlétébe, ő azt nyilatkozza magáról, és ez igaz ránk is, hogy lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Ő tudta magáról, hogy ő mindenestől a bűn rabja és fogja, az egész életét betölti a hamisság. A Rómabeliekhez írt levél 3. fejezetében azt írja rólunk Isten, hogy amint megvan írva, nincs igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincs, aki jót tegyen. Nincs egyetlen egy sem. A 23. vers azt mondja, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Meg kell értsük, hogy mindenestől elveszettek vagyunk. Nincs bennünk olyan jó, amit az Isten megtalálhatna, és azt mondja, hogy na ezért elfogadlak téged. Nincs bennünk jó. És azért, amikor bűnbánatot tartunk, amikor bűnt vallunk Istennek, akkor kell, hogy kifejeződjön, hogy Uram, nincs semmi, ami megtisztíthatna, nincs bennem semmi, ami megtisztíthatna a te színed előtt, amivel rendezhetném előtted a veled való kapcsolatomat, amivel kiengesztelhetnélek. Az egyedüli dolog, ami kiengeszteli az Isten haragját, ami bűneink miatt, az a büntetés, ami jogosan jár nekünk. Isten igazsága szerint, ami örökké tartó büntetésünk, engeszteli ki egyedül az Isten haragját a bűneink miatt. Éppen ezért, amikor Isten elé járunk, akkor nem szabad azt gondolnunk a bűnbánatról, hogy az igazabbá tesz az Isten előtt. Nem tesz a bűnbánat igazabbá vagy szentebbé az Isten előtt. Mégis a bűnbánatra, a bűnvallásra szükség van, hogy megvalljuk Isten előtt a valóságot, amit ő már tud, és megjelentett nekünk magunkról, hogy tudom, hogy ilyen vagyok, Uram. Elveszett vagyok, és segítségre van szüksége. A Westminsteri hitvallás azt mondja a bűnbánatról, hogy habár a bűnbánatra nem lehet úgy támaszkodni, mint a bűn büntetésének a fizetségére, vagy a bűnbocsánat okára, tehát nem emiatt bocsát meg nekünk Isten, nem emiatt engedi el a bűnnek a büntetését. Mégis a bűnbánat annyira szükséges minden bűnös számára, hogy senki sem remélhet bűnbocsánatot nélküle. A bűnbánat nem ment meg engem a bűneimtől, nem oldoz fel a bűn alól, nem ez fizeti ki a bűneimnek az árát, de kell, hogy legyen a szívemben annak az elismerése és felismerése, hogy mindenestől elveszett vagyok. Önmagamban semmit sem tehetek az én megváltásomért. És lehet, hogy még az életedben sosem fordultál úgy Istenhez, hogy ezt valóban elismerd őszintén előtte. Lehet, hogy kedvelted Istent, és tetszett neked az, ahogyan Isten gondolkodik rólunk, amit kínál nekünk, és szívesen jössz az ő közelébe, szívesen látogatod az Isten tiszteleteket. De még sosem borultál le Isten előtt, és mondtad neki, Uram, én mindenestől elveszett vagyok. Engem nem ment meg az, hogy idejövök. Nem ment meg az, hogy szép énekeket énekelek. Nem ment meg az, hogy szeretnék megváltozni. Még az sem ment meg, hogy erre rájövök. Egyedül csak te menthetsz meg engem. És nekünk szükségünk van erre a vallomásra a szívünkben, hogy felismerjük, hogy csak Isten adhat megoldást a bűneimre. És ez a megoldás Jézus Krisztusban adatott nekünk. A zsidókhoz írt levél 10. fejezetének a 14. versében azt olvassuk erről az Isten által készített megoldásról, hogy mert, ugye Krisztusról van szó, egyetlen áldozatával örökké tökéletesen tette a megszentelteket. Amit én nem tudok elérni, semmilyen mély bűnbánattal vagy bűnvallással nem tudok megszerezni magam számára, azt Krisztus megszerezte nekem. És amikor én a bűnbánattal jövök Isten elé, akkor tulajdonképpen ezzel a csodálattal jövök Isten elé, hogy én tudom, hogy én alkalmatlan vagyok az Isten előtt, de Krisztus alkalmassá tesz, hogy az Isten szeretetében részesüljek. Azt olvassuk itt ebben a versben, hogy Isten fizette meg az árat Krisztus áldozatával, az ő egyetlen áldozatával. Krisztus, amikor ott volt a kereszten, akkor ő elszenvedte azt a kárhozatot, elszenvedte azt a büntetést, amit én érdemlek. És ezért lehet az ő áldozata tökéletesen elégséges számomra. Helyettesített engem a kereszten az ő áldozatával. Ő ajándékba adta magát, hogy mi részesülhessünk az Isten szeretetében. Hányszor volt szükség erre az áldozatra? Azt olvassuk itt ebben a versben, hogy egyszer elég volt. Ezt nem kell megismételni, nem is lehet megismételni. Amit Krisztus véghez vitt a kereszten, annak nincs helyettesítője. Azt nem kell kiegészíteni, az nem kell hozzáadni. Mit szerzett meg számunkra Krisztus ott a kereszten? Azt mondja, egyetlen áldozatával örökké tökéletessé tette a megszentelteket. Ha te befogadtad Krisztusnak az áldozatát a szívedbe, ha te elhitted, hogy ez te életed is történt, akkor Isten tökéletessé tett téged Krisztus által. Isten tökéletessé tett téged. Ez nem jelenti azt, hogy sosem vétkezem többé. De az Isten szemében, az Isten színe előtt én már tökéletes lehetek Krisztus miatt. Meddig tart ez az állapot? Azt mondja itt ez a vers, hogy örökké tökéletessé tette. Az, ami Krisztus egyszer megszerzett számodra, ha már Krisztusban vagy, ha már Isten gyermeke vagy, az nem vész el, azt nem vesztheted el, az örökké a tiéd. Tehát amikor a bűnvallásban az Isten elé jövünk, akkor nekünk nem megszerezni kell az Isten jóságát és jóindulatát. Hiszen az Krisztus által már a tiéd, neked adta. Ő tökéletessé tett téged. Nem ahhoz szükséges a bűnvallás, hogy az életünk még tökéletesebb legyen Isten előtt. Értitek? Szükség abban a bűnvallásra, hogy elismerjem, elfogadjam, megértsem és megvalljam Isten előtt, hogy milyen vagyok. De nem én teszem magamat szebbé és tökéletesebbé. Krisztus tett engem tökéletessé. A bűnvallás és a bűnbánat arra vezet rá tulajdonképpen engem, hogy még nagyobbra értékeljem a Krisztus művét, aki egyetlen áldozatával tökéletessé tett. Hogy egyre mélyebben tudjam szeretni őt azért az ajándékért, amit nekem adott, amit nem érdemlek meg. A Rómabeliekhez írt levél, amikor a harmadik fejezetben arról beszél, hogy mennyire elveszett az ember, és mennyire nincs kilátása arra, hogy Istennel kapcsolata lehessen, akkor a 24. versben így folytatja Pál apostol, éppen ezért, mivel ilyen kilátástalan az ember helyzete, mivel ennyire semmit nem tehet az ő üdvösségéért, éppen ezért Isten ingyen igazítja meg őket. Kegyelméből. Miután megváltotta őket Jézus Krisztus által. Mert az Isten őt, azaz Krisztus rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő nevében, vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte türelme idején, e mostani időben mutassa meg gazdag igazságát, hogy ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Isten tudta, hogy képtelen vagyok magamat megmenteni. Ezért adta ingyen Krisztus által az ő kegyelmét. Nem a bűnvallásom, vagy bármilyen egyéb cselekedetem tesz engem igazzá és szenté az Isten előtt, hanem az Isten maga tesz engem szenté és igazzá. A bűnvallás nem változtat az én igazságomon. A Krisztus előtt, a Krisztusban, az Isten előtt kapott pozíciómon nem tehet ahhoz semmit hozzá. A bűnvallás által elismerhetem, hogy nem becsültem nagyra az Isten ajándékát. Hogy semmibe vettem azt az ajándékot, amit Isten tőlem kapott. És szeretném megújítani az Isten felé való szeretetemet. És örülni, hálát adni azért az ajándékért, amit Isten nekem adott. János evangéliuma elején János bemutatja számunkra azt, hogy miért jött el Krisztus a világba, mi volt az ő célja, és mi volt az ő fogadtatása. Azt olvassuk a János evangéliuma első fejezetében a 9. verstől, hogy az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világba, ugye az ige itt Krisztus. A világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt, saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Aki pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem test, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét telve kegyelemmel és igazsággal. Krisztus eljött erre a világra, és azért jött erre a világra, hogy világosságot hozzon. Krisztus nem csak üdvösséget akart hozni, nem csak menekülést akart hozni a mi bűneinkből, hanem arra jött el, hogy világosságot hozzon magával, és hogy az ő világosságában vele együtt járjunk és éljünk. És amikor Krisztusban mi megváltást nyertünk az Atya által, akkor mi nem csak megváltást nyertünk, hanem Isten bele is szerkesztett bennünket a Krisztus életébe, hogy vele együtt a világosságban járhassunk. És látjuk, hogy sajnos a világ nem fogadta be az Isten világosságát. Sőt, még az övéi sem, mondja ezt ugye a zsidókról, sem fogadták be ezt a világosságot. De akik befogadták a Krisztus világosságát, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, és együtt járjanak vele ebbe a világosságban. Amikor Isten téged meghívott a Krisztussal való kapcsolatra, és felajánlotta neked az üdvösség ajándékát, nem csak az új életet ajánlotta fel, hanem a Krisztussal való együttjárásnak az örömét, hogy te vele élhetsz ebben a világosságban, hogy az életet már nem kell ugyanabban a mocsokban élned, mint az előtt, nem kell az Isten ellen való lázadásban, a tőle való elválasztottságban élned, hanem vele járhatsz abban a világosságban, amit ő hozott el. És amikor te hittel befogadtad Krisztust, reménységem szerint ezt a világosságot fogadtad be. Hogy én vele akarok járni. Én a világosságban akarok járni Krisztussal. Én vele akarok élni, hogy az életemet megvilágosítsa az ő szentségével. És így lettél hitáltal Isten gyermeke. János első levelében is arról beszél, hogy áltatjuk magunkat, amikor úgy gondoljuk, hogy nekünk már nem kell a bűnökkel foglalkoznunk a hívő életünk idején. Hiszen Isten a világosságba hívott el bennünket, arra hívott el, hogy mi közösségben legyünk vele, és folyamatosan a világosságban járjunk. Ezért van szükségünk erre a bizonyos szűrőrendszerre, ami a kiszűri az életünkből a régi életünkhöz tartozó cselekedeteket. Mindazt, amit mi úgy éltünk meg, hogy Isten nem ismertük, Isten ellen lázadtunk. Éppen azért, amikor mi Isten elé jövünk a mi bűnvallásunkban, akkor ez tulajdonképpen a kifejezése lehet, ami őszinte vágyunknak, hogy Istenem, én szeretnék veled ebben a világosságban járni. Én nem akarok a sötétség cselekedeteimben járni, hanem veled együtt a világosságban. És ahogyan a János első levelében olvassuk, amikor így ezzel az alázattal és bűnbánattal jövünk Istenhez, akkor az ő hűsége a válasz. Azt mondja, hogy valljátok meg bűneiteket, és ő hű és igaz, és megbocsátja a te bűneiteket, és megtisztít benneteket minden hamisságtól. Amikor ezzel a vágyal a szívünkben jövünk Istenhez, hogy Uram, én a világosságra, engem a világosságra hívtál el, én veled akarok járni a világosságban, Isten hogyan utasítana el? Hiszen ő erre hívott, hogy az Atya szeretetében, a Krisztussal való közösségben A Krisztus világosságában éld az életedet. Péter a levelében azt mondja erről az új életről, hogy ezért tehát elméteket felkészítve legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Krisztus Jézus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amik a tudatlanság idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban. Úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Az efézusi levélben, amikor Isten arról beszél, hogy elhívott bennünket, ajándékot adott nekünk, és az új élet ajándékát adta nekünk hitáltal, akkor azt mondja, hogy ebben az új életben új cselekedetekre is hívott el. Azt mondja, az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyet előre elkészített az Isten, hogy azok szerint éljünk. A bűnvallásban mi nem megszerezzük az Isten jó indulatát. Nem kegyelemért könyörgünk, hiszen ebben a kegyelemben szilárdan hiszünk és reménykedünk, hogy ez a miénk lesz, amikor Krisztus megjelen, akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy kegyelemben vagyunk. Talán most még nem olyan nyilvánvaló számunkra, de akkor egészen biztos lesz, hogy Isten megkegyelmezett nekünk. Ezt már megkaptuk, ezt szilárdan hisszük. A bűnvallás annak a kifejezése lehet, hogy Uram, elismerem, hogy én nem azt az életet éltem, amire Te engem elhívtál. Te engem arra hívtál el, hogy már ne a régi élet szerinti cselekedeteket cselekedjem, hanem azokat, amiket Te megteremtettél számomra, amiket Te elém beadtál, hogy azokban járjak. És én eltértem a céltól. Uram, ez nem méltó hozzád. Én szeretnék újra azt az utat választani, amit Te adsz elém. Szeretnék visszatérni Te hozzád. És az Atya visszavár bennünket az ő szeretetébe. Titus levelének a második fejezetében Titus a motivációról beszél, hogy mi a mi motivációnk az Istennel való együttjárásban. Mi a világosságban járásnak a motivációja? Azt mondja, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. És ez arra nevel bennünket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk ebben a világban. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk, üdvözítőnk, Jézus Krisztusunk dicsőséges megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetekre törekszik. Kolossébelieknek ezt írta Pál, mivel tehát már elfogadtátok Krisztust, az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, hogy hálaadásatok legyen egyre bőségesebb. A bűnvallásban Isten arra hív bennünket, hogy lássuk meg, hogy milyen nagy szeretetet tanúsított számunkra az Atya. Hogy Isten gyermekeinek neveztetünk. És valld meg, hogy hálás vagy ezért a szeretetért. És valld meg, hogy nem kell megdolgoznod ezért a szeretetért, hanem egyszerűen csak elfogadhatod. A bűnvallásban elismerheted, hogy te ezt a szeretetet vetetted meg a bűneiddel. Te ezt a szeretetet utasítottad el, amikor nem az Isten útját választottad. Amikor a szavaiddal, a gondolataiddal Isten szentségét sértetted. De hálát adunk azért, hogy Isten ebbe a szeretetbe vár bennünket vissza. És kínálja az ő bocsánatát. És az Úr Jézus Krisztus műve által ez a szeretet már a miénk, ezért nem kell megdolgoznunk. A bűnvallás tehát nem arra való, hogy a megszentelődésben minket szentebbé tegyen. Hanem a bűnvallás arra való, hogy a világosságban együtt járva az Istennel, mi hálásak legyünk, egyre hálásabbak az ő szeretetéért, amelyen megváltott bennünket. Egy eszközt adott nekünk Isten arra, hogy visszatérjünk hozzá, mert ő vár bennünket. Ő vár minket arra, hogy elhalmozzon az ő ajándékaival, hogy az ő világosságában megmutassa az ő tervét az életünkre nézve. Ne azért valljunk tehát bűnt, hogy kipipáljuk, nehogy valami kimaradjon, Isten úgyis látja az életünket, előtte nincsen titok. Ne azért, hogy megszabaduljunk a bűntudattól, vagy megszabaduljunk a lehetséges rossz következményektől. Nem is tudunk igazából magunktól megszabadulni a bűntől, erre csak Krisztus által van lehetőségünk. Ne is azért, hogy Isten jobban elfogadjon, vagy jobban szeressen, hiszen már Isten szeretett gyermeke vagy, ha Krisztusba vetetted a hitedet, hanem ezáltal gyakorolhatod a világosságban járást, a Krisztussal való közösséget. Az ő szeretetéért adhatsz hálát, amivel megmentett téged. Mégis fontos, hogy hívő emberként kicsit mélyebbre jussunk a bűnvallásban, hogy amikor tisztogatjuk a mi szívünket, a mi életünket, egyre jobban lássuk azt, hogy mitől is kell nekünk megtisztulnunk. Menj mélyebbre, lássuk meg a bűn gyökerét, erre tanít minket Isten igéje. Ugye a Zsoltárok, 139. Zsoltárt olvastam fel az alkalom elején, ami azt mondja, hogy vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton. Sokszor a mi bűnkezelési gyakorlatunkban benne van egy téves út, ami miatt, amikor Isten elé jövünk, akkor csak a felszínt kapargatjuk. Csak a cselekedetek szintjén akarjuk rendezni a mi kapcsolatunkat Istennel. És nagyon sokszor előfordul, különösen a gyakran visszatérő bűnöknél, hogy tulajdonképpen azért jönnek föl ezek a bűnök az életemben, mert valamit nem értettem meg az Istennel való kapcsolatomban. Valamit nem hittem el Istenről. Ragaszkodom valamihez, nem tudok elengedni valamit, ami számomra Isten pótlékká vált, ami báványá vált az életemben. Erről beszélt ugye Adorján egy korábbi igehirdetésben, amit Tim Keller mondott a báványainkról, hogy minden, ami fontosabb számunkra, ami nagyobb helyet kap a szívünkben, ami jobban leköti a gondolatainkat Istennél, amitől olyas valamit várunk, amit csak Isten adhat meg nekünk, ezek a mi báványaink. És lehet, hogy a mi bűnvallási gyakorlatunkban mi a felszínt kapargatjuk, és csak a cselekedetekről beszélünk Istennel. De kellene beszélnünk Istennel valami mélyebb dologról is, ami kiváltja ezeket a cselekedeteket. Amiért vagyok én ilyen? Lehet, hogy sokan úgy ismertetek meg, vagy úgy ismertek engem, mint aki egy ilyen békés természetű ember vagyok. De ez csak azért van, mert még nem láttatok egyedül dolgozni. Most megvallom nektek, hogy én egy nagyon morgós, bosszankodó, sokszor káromkodós ember vagyok, amikor egyedül dolgozom. Mert amikor nem sikerül valaki, akkor nagyon ideges tudok lenni. Valami, akkor nagyon ideges tudok lenni. És a múltkor ennek a sajnos a legmélyére jutottam. Elkezdtem valamilyen munkát, és egy jó keresztény módjára imádsággal kezdtem. És aztán csináltam, és nagyon nem sikerült. És annyira felbosszantott, mert tudtam, hogy nehéz, tudtam, hogy nagyon oda kell figyelni rá, tudtam, hogy kértem Isten segítségét. Azt is tudtam, hogy azért valamennyi értek hozzá, és nem sikerült. És akkor így magamban fordítottam és gondolkodtam, hogy hát miért is nem sikerült? És akkor mondtam ilyen mondatot, ja persze, ilyen epésen. Ja persze, hát végül is imádkoztam érte. Hát nyilván ez bűn, hogy semmibe veszem az Isten jó indulatát. És hogy az imádságról ilyen szavakkal beszélek. De ami a mélyén van ennek, azt gondolom, és úgy utólag elemezve magamat erre jutottam, hogy én Istenről tulajdonképpen azt hittem el, és azt gondolom, hogy neki minden kívánságomat teljesítenie kell. Nekem egy olyan bálványom van, akitől ha azt kérem, hogy ha itt csavarom a csövet, az maradjon úgy, akkor az úgy marad. Ez az én bálványom. És én így állok hozzá az Istenhez. És amikor nem ez történik, akkor jön a bosszankodás, káromkodás és az epés megjegyzések. Mentél-e már a bűneidnek a mélyére? Hogy vajon miért teszed azt, amit teszel? Mi a kiváltók? Lehet, hogy valamit te rosszul látsz Istenről. Lehet, hogy egy bálványt tisztelsz az Isten helyett. A cselekedet rámutat a szívünk mélyében lévő kívánságokra vagy vágyainkra. Az én esetemben arra a vágyra, hogy minden sikerüljön, amiért imádkozom. Ami a bálványainkhoz láncol bennünket. Rámutat egy helyten Istenképre, rámutat arra, hogy hol vettem át az irányítást az életemben. Ugye beszélt Adorján arról, hogy az embernek az alapvető igényei miatt keres bálványokat, hogy azokat kielégítse az alapvető igényeit, a hatalom igényét, az elismerésnek az igényét, a kényelemnek a vágyát betöltse, hogy irányítása alatt tartsa a dolgokat. Ezek az alapvető igényeink. És a bálványainkat úgy keressük és úgy építjük fel, hogy ennek az igénynek megfeleljenek. És lehet, hogy amikor vizsgálod a szívedet és a cselekedeteidet, amikor cselekedtél, akkor nem lenne elég ott megállni, főleg egy rendszeresen visszatérő problémánál, hogy azt mondod, Uram, bocsánat, hogy megint ráordítottam arra a másikra. Bocsánat, hogy megint harag volt a szívemben. Mert ez csak a felszín kapargatása. De mi van a mélyen? Miért történik ez? Lehet, hogy haragszol és ráordítasz a gyerekedre, mert a rossz magatartásával éppen mások előtt kellemetlen helyzetbe hozott. És azt mondod, bocsánat, ez bűn volt. Talán még a gyerekettől is bocsánatot kérsz. De mi a baj igazából? Ez miért zavar téged? Lehet, hogy a te értéked abban van, amit mások gondolnak rólad? Ez a te bálványod? Lehetséges, hogy ez kell megvalonul Istennek. Uram, én nekem az a báványom, hogy hogy szeretnek engem, hogy néznek fel rám. És ha ebbe valaki belerondít, legyen az a gyerekem, vagy a férjem, vagy bárki, akkor ez engem zavar. Engem kimozdít a komfortzónámból. És akkor jönnek a harag, a bűn, a kiabálás, csúnya szavak. Az Úr Jézus beszélt az aggodalmaskodásról, amiről mellesleg megjegyezte, hogy senki nem tudja egy arasszal sem megrövelni az életét, pedig nagyon szeretnénk. Ha te neked az életedben rendszeresen visszatér az aggodalmaskodás, sőt, még néha ki is borít, hogy amikor valami olyasmi történik, amire nem készültél fel, akkor teljesen ideges vagy. Miért van ez? Lehet, hogy azért, mert valami mélyebben gyökerező probléma van az életedben? Mert nem hiszed el, hogy Isten jó akarata tartja a te életedet? Hogy ő a te gondviselőd? Hogy neki terve van az életedre? Azokra a helyzetekre is, amik váratlanul érnek? Akkor lehet, hogy ezt kell megvalanod Istennek. És nem elég azt, hogy Uram, ma megint aggodalmaskodtam. Ne csak a felszínt kaporgassuk. Amikor összeválasz a társadal, vagy a munkatársadal, mert a tudtod nélkül hozott meg egy döntést, esetleg egy anyagilag nehéz döntést, amit jól lett volna előtte átbeszélni, akkor harag, kiabálás van a szívedben, amit lehet, hogy utána megvallasz. De mi a baj? Lehet, hogy az a baj, hogy nem te irányítasz. Megint történt valami, amit nem tudtál a kezedben tartani? Miért a kereszténynek mindent a kezében kell tartania? A mi életünk erről szól, hogy mindent a kezünkben tartunk. Ez a mi báványunk, amit azért növesztettünk föl, mert ez az igényünk, hogy irányítani tudjunk. Akkor vald meg ezt Istennek, hogy te irányítani akartál a másikat, vagy a saját életedet, vagy az eseményeidet, amik körülötted történtek. Ne kapargasd a felszínt a te bűnvallásodban, hanem menj a mélyére, mert lehet, főleg ha az egy visszatérő rendszeres dolog az életedben, valami mélyebb vágynak a kielégítése miatt történik, ami a te bálványaidhoz kapcsol téged, amit Isten pótlékként használsz az életedben, amikor nem Istent imádod, hanem valami mást, és tőle várod a megoldást. Tehát a bűnvallásban, különösen ha rendszeresen visszatérő eseményről van szó, vizsgáljuk meg a szívünket, hogy nem-e valami hitetlenség, valami helytelen istenkép, valami alapvágyunkhoz való ragaszkodás, báványunkhoz való kapcsolódás az oka a mi bűneinknek. Magunkhoz akarjuk ragadni az életünk irányítását, és már nem Istenben bízunk. Isten arra vezet bennünket, hogy járjunk az ő világosságában, hogy hozzá kapcsolódjunk, hiszen erre hívott el bennünket. Az alkalom elején beszéltem a tisztító szervekről, ugye a májról, meg a veséről, több is van, ugye a beleink is ilyenek, a bőrünk is ilyen, sőt a tüdőnk is ilyen. És azért nem említem a tüdőnket, mert annak idején, amikor én még hívő életemnek a kezdején a Timoteus társaságban jártam és ott szolgáltam, akkor minket tanítottuk valamire, amit nekem naponta kellett volna gyakorolni, de persze sajnos elfelejtettem, de most újra eszembe jutott, hogy milyen jó lenne, ha ezt naponta gyakorolnánk. És ez pedig a lelki légzés, hiszen ahogyan a tüdőnkkel légzünk, és amikor ugye kilégzünk, akkor kiáramlik a szervezetünkből az a káros gáz, széndioxid, ami felhalmozódott a vérünkben. Amikor belégzünk, akkor pedig azt a friss oxigént élegezzük be, amire ugyancsak szüksége van a szervezetünknek, hogy eljusson a vérünk át a különböző sejtjeinkhez. És erre a lelki légzésre, erre a te életedben is szükség van, az én életemben is naponta szükség van. Ha becsukom a számat és megpróbálom visszatartani a légzésemet, nem sokáig jutok el. Hamar megtelik a szervezetem káros anyagokkal, és nagyon hamar feldúsul a széndioxid, és talán meg is halok. A lelki életemben sem hanyagolhatom el a lelki légzést. És a lelki légzésnek ugye két része van, kilégzés és belégzés. A kilégzés az, amiről eddig beszéltünk, amikor megvallom Istennek, hogy a bűneimmel bántottam az ő személyét. A kívánságommal, a hitetlenségemmel, a lázadásommal. Ez nem volt méltó az ő szent és tökéletes személyéhez. És ahhoz az új élethez sem, amire engem elhívott, hogy vele világosságban járjak. Őszintén kifejezem, hogy sajnálom, hogy nem értékeltem nagyra Krisztus szeretetét, amelyen megváltott engem, és amelyen megtisztított, és amelyen örökké tökéletessé tett az Isten színe előtt. És megvallom, hogy készebb vagyok mélyebbre menni, ha Isten ezt várja tőlem. Hogy megvizsgáljam, hogy mi a gyökere ennek a bűnnek. Miért teszem ezt? Miért mondom ezt? Miért gondolkodom így? A belégzés pedig az, amikor hitáltal hálát adok az Isten befogadó szeretetéért, hogy nem az én tetteimmel múlik az, hogy Isten szeret és elfogad, Krisztus egyszeri áldozatával ez már elvégzett, hogy Isten szeret és elfogad. Hogy megújul a bűnbocsánat, hogy mindig rendelkezésre áll Isten, hogy amikor megvallom bűneimet, ő megbocsát és megtisztít. Hogy Krisztus által már az enyém a bűnbocsánat és az új élet. Kifejezem, hogy kész vagyok újra, hogy világosságban járjak Istennel, és ehhez kérem az Isten segítségét, hiszen a Szentlélek segítsége nélkül lehetetlen az új életben, a világosságban járni. Kérem, hogy töltse be a szívemet az ő szándékával, az engedelmesség lelkületével, az örömmel, és az Isten iránti nagyobb hálával és szeretettel. Gyakoroljuk a lelki légzést az életünkben, mert ez segít bennünket abban, hogy az életünk minél inkább hasonlítson arra, amire Krisztus elhívott, hogy a világosságban vele együtt járjunk. Mielőtt imádkoznánk, szeretnék házi feladatot adni nekünk, magunknak. A következő héten talán jó lenne, hogyha esténként, amikor véget ér a napod, és egy kis időt tudsz egyedül tölteni, Isten előtti csendességedben, végig gondolnád, hogy volt-e bűnbánatod aznap? Volt-e bűnvallásod? Ha nem volt, az már egy jelzés, hogy lehetséges, hogy ezzel a dolggal foglalkoznod kell. De mi volt a motiváció a bűnbánatra? És mennyire volt felszínes az a bűnvallás? És kérlek, gondolkozz el azon, hogy talán a mai nap is volt egy olyan bűn az életemben, ami már egy nagyon visszatérő, gyakran előforduló esemény, aminél mélyebbre kellene mennem. Megtalálni a gyökerét. Vajon mit hisztem el tévesen Istenről? Vajon milyen vágyamat akarom betölteni ezzel? Vajon milyen bálványomhoz ragaszkodom, amiért ez a dolog felszínre jön az életemben? Van-e más, van-e valami mélyebb dolog, amit meg kellene vallanom az Isten színe előtt? Forduljunk most Istenhez, és kérjük ehhez az ő erejét és segítségét. Drága mennyei atyán, köszönjük neked, hogy te tudtad nagyon jól, hogy mi képtelenek vagyunk megváltani önmagunkat. Tudtad nagyon jól, hogy semmit nem tehetünk azért, hogy a közeledbe kerüljünk, mert mindenestől elveszetté bűnösök vagyunk. És te nem mondtál le rólunk, nem mondtál azt, hogy hát akkor ez így van, és így is marad. Köszönjük, hogy te elhatároztad és véghez is vitted, hogy értünk adod a legnagyobb áldozatot, a te fiadat, a saját életedet. Vállaltad a mi bűneink büntetését, a te életedet ajándékba adtad nekünk, hogy nekünk magunknak is életünk lehessen veled. Köszönjük, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztus vére, az ő halála és feltámadása által lehet nekünk új életünk. Csak emiatt járhatunk veled a világosságban. Csak emiatt fogadsz el bennünket. Csak emiatt lehet az életünk tökéletes a te színed előtt. És ez ad nekünk reménységet, hogy amikor találkozunk majd veled, amikor oda kell állnunk a te trónod elé, akkor te befogadó szeretettel örülsz nekünk, és hívsz abba az országba, amelyet számunkra készítettél. Úrunk, segíts meg bennünket, hogy ez a hála, ez az öröm legyen a szívünkben, hogy ez már a miénk, és ez késztessen bennünket arra, hogy eléd hozzuk a mi hamisságainkat, a mi lázadásunkat, a mi bűneinket. Valljuk meg azokat neked, hogy hálát adhassunk újra, és megújulhassunk a mi életünk, a hálában, az örömben, hogy te szeretsz bennünket és befogadsz bennünket az Úr Jézus Krisztusért. Ezt kérjük Jézus nevében. Amen.